54. fejezet, amely néhány adattal szolgál a szörnyű dörömbölésre és egyebekre vonatkozólag. Továbbá bizonyos érdekes felvilágosításokkal Snodgrass úrról és egy fiatal hölgyről, amely felvilágosítások éppensége nem közömbösek történetünk szempontjából. A különös tünemény, akivel az elámult írnok szembe találta magát, egy fiú volt. Egy bámulatosan kövér fiú Inos-Libériában. És ám bár egyenesen állt a lábtörlőn, a két szeme csukva volt, mintha aludna. Lauten még soha életében nem látott ilyen hájas gyereket, sem vándorcirkuszban, sem vándorcirkuszon kívül. És a terjedelme nem különben higgadt és álmatag megjelenése után ítélve, józanésszel föl sem lehetett tételezni róla, hogy ő volt az, aki az imént olyan erélyesen dörömbölt. Az írnok nem tudott hová lenni csodálkozásában. Mi tetszik? Kérdezte Lauten úr. A kövér fiú egy szóval sem felelt, hanem csak bólintott, és az írnoknak úgy rémlett, mintha hortyogott volna. Honnan jön? Kérdezte az írnok. A kövér fiú fülebotját sem mozdította. Nagyokat szuszogott, de máskülönben meg sem moccant. Az írnok háromszor megismételte a kérdést. És minthogy nem kapott feleletet, már éppen be akarta tenni az ajtót, amikor a fiú hirtelen kinyitotta a szemét, hunyorított egyet-kettőt, trüsszentett, aztán fölemelte a kezét, mintha megint kopogni akarna. De amikor látta, hogy nyitva az ajtó, álmélkodva nézett szét maga körül, és végül Lauten úr arcán akadt meg a pillantása. – Mi az ördögnek dörömböl itt így? – kérdezte az írnok mérgesen. – Miért? – Hát hogyan dörömböltem? Kérdezte a fiú lassú és álmos hangon. Hát úgy, mint 40 bérkocsis, mondta az írnok. Gazdám meghagyta, hogy addig kopogtassak, amíg ajtót nem nyitnak, nehogy elaludjak közben, mondta a fiú. Jó, mondta az írnok, de hát miféle üzenetet hozott? Odalent van, felelte a fiú. Kicsoda? A gazdám. Kérdezteti, hogy itthon vannak-e? Lauten úr hirtelen meggondolta magát, és kinézett az ablakon. Egy nyitott hintót pillantott meg odalent, melyben egy vidám öreg úr ült, aki nyugtalanul nézegetett fölfelé. Az írnok leintett neki, mire az öreg úr rögtön megindult fölfelé. Ugye a maga gazdája ül abban a kocsiban? Kérdezte Lauten. A fiú biccentett. Minden további kérdezősködést fölöslegessé tett az öreg Varl úr belépése, aki közben fölrohant a lépcsőn, és miután oda piccentett Lautennek, rögtön besietett Perker szobájába. – Nini, Pikvék! – kiáltott fel az öreg úr. – Hadd szorítsam meg a kezét, komám! Hát miért nem értesített róla, hogy becsukatta magát az adósok börtönébe? Csak tegnap előtt tudtam meg a dolgot, és miért engedte meg neki Perker? Nem tudtam megakadályozni, édes jó uram, felelte Perker mosolyogva, és egyet csippentett a burnotjából. Hiszen tudja, hogy milyen önfejű. Hát persze, hogy tudom, felelte az öreg úr. De azért igazán örülök, hogy ismét láthatom, és nem fog egy hamar megszabadulni tőlem. Varl úr ismét megrázta Pikvik úr kezét, és miután kezet szorított Perker úrral is, belevetette magát egy karosszékbe. Szép, piros arca csak úgy sugárzott a derűtől és a vidámságtól. No, mondta Varl úr, szép kis dolgok történnek itt. Egy csipet burnótot, Perker öregem. No, ilyet se értem még meg soha. Hogyhogy? Kérdezte Pikvik úr. Hogyhogy? Felelte Varl. Hát úgy, hogy szerintem a lányok mind megbolondultak. Erre azt mondhatja, hogy ez nem újság és igaza is lehet, hogy csak ugyan nem újság, de azért mégis így van. Talán csak nem azért jött fel egyenesen Londonba, hogy ezt nekünk elmondja, édes jó uram, kérdezte Perker álmélkodva. Nem éppen csak ezért, felelte Varl úr, de főképpen mégiscsak ezért jöttem. Hogy van Arabella? Nagyon jól, felelte Pikvik úr. Biztosan nagyon fog örülni, ha meglátja önt. Fekete szemű kis boszorkány, nekem is nagy kedvem lett volna feleségül venni, ha el nem kell közben. De hát, igazán nagyon örülök, nagyon. Hogyan tudta meg a dolgot? Kérdezte Pikvik úr. Természetesen a lányoktól, felelte Varl. Arabella tegnap előtt írt, s tudatta velünk, hogy apósának beleegyezése nélkül titokban megesküdött Winkle úrral, és hogy ön elment az öreg Winklehez, hogy megkérlelje, miután a dolgom most már úgysem lehet változtatni, és így tovább, és így tovább. Nekem éppen kapóra jött a dolog, hogy megleckésztessem a lányaimat. Elmagyaráztam át nekik, hogy milyen szörnyű az, ha a gyermekek szülői beleegyezés nélkül kötnek házasságot, és így tovább. De hát teringettét, a lányaim egy csöppet se rendültek meg. Ők sokkal szörnyűbbnek találták, hogy koszorús lányok nélkül kellett megtartani az esküvőt. Úgyhogy akárcsak Joe-nak prédikáltam volna. Az öreg úr elnevette a többit, és miután jól kikacagta magát, így folytatta. De hátra van még a java. Még csak a felét mondtam el a szerelmeskedéseknek és cselszövényeknek. 6 hónap óta puskaporos aknák fölött járunk, és végül aztán felrobbantak. Mit akar ezzel mondani, kiáltott fel Pickwick úr, elsápadva. Csak nem egy újabb titkos házasság. Nem, nem, felelt az öreg Wardle. Annyira még nem vagyunk, nem. De hát micsoda? Kérdezte Pickwick úr. Nekem is van közöm a dologhoz. Feleljek erre a kérdésre, Perker, mondta Wardle úr. Ha a feleletével nem keveri magát bajba, édesi úram, akkor miért ne? Akkor hát, megmondom, felelte Wardle úr, igenis, van köze hozzá. Hogy? Kérdezte Pickwick úr nyugtalanul. Mennyiben? Hát, tudja, felelte Wardle úr, maga olyan heves vérű fiatal ember, hogy alig merem elmondani. De ha Perker hajlandó közénk ülni, hogy elejét vegye az esetleges bajoknak, akkor megkockáztatom. Miután becsukta a szoba ajtaját és szíverősítőül szippantott egyet Perker burnócelencéjéből, az öreg Varl hozzáfogott, hogy elmesélje a nagy titkot. A dolog úgy áll, hogy Bella lányom, Bella tudja, aki a fiatal Trundlehoz ment feleségül. Igen, igen, tudjuk, vágott közbe Pickwick úr türelmetlenül. Ne szakítson félbe, és ne ijeszgessen mindjárt az elején, szóval. Minap este Emily lányom, miután felolvasta nekem Arabella levelét, azt mondta, hogy fáj a feje, és lefeküdt aludni. Bella pedig mellém telepedett, és beszélgetni kezdett velem erről a házasságról. No, papa, hát mit szólsz hozzá? Kérdezte. Szívecském, feleltem én. Szerintem minden rendben van, és a dolog jól fog végződni. Azért feleltem így, mert a kandalló mellett ültem, és eltűnődve szürcsölgettem a grogomat, és tudtam jól, hogyha itt-ott egy-egy semmit mondó szócskát felelek. Bella tovább fog csevegni. Mind a két lányom szakasztott hason más a szegény jó édesanyjának, és mennél inkább öregszem, annál jobban szeretek velük üldögélni hármasban. Mert a hangjuk és a pillantásuk visszaröpít életem legboldogabb időszakába, és egy-egy percre olyan fiatalnak érzem magam, mint akkor voltam, ha nem is egészen olyan jókedvűnek. Szerelmi házasság, mondta Bella egy kis szünet után. Igen, drága gyerekem, feleltem én, csak hogy a szerelmi házasságok nem mindig a legboldogabbak. No, ezt már nem hiszem, vágott közbe Pickwick úr hevesen. Jól van, jól, felelte Wardle úr. Ne higgye, ha nem akarja, csak várjon a sorára, és ne szakítson félbe folyton. Bocsánatot kérek, mondta Pickwick úr. Megadom, felelte Wardle. Sajnálom, hogy a szerelmi házasságok ellen nyilatkozol, papa, mondta Bella kissé elpirulva. Nem volt igazam. Nem kellett volna ezt mondanom, kislányom, feleltem erre, és megveregettem az arcoskáját olyan gyengéden, amilyen gyengéden egy ilyen faragatlan öreg tuskótól kitelik. A te anyád is szerelemből ment férhez, és te szintén? Nem, nem erre gondolok én, papa, mondta Bella. A dolog úgy áll, hogy Emilyről szeretnék veled beszélni. Pickwick úr összerezzent. Mi lelte? Kérdezte Wardle úr, és elhallgatott. Semmi, felelte Pickwick úr, kérem, folytassa. Soha se tudtam egy történetet szép sorjába előadni, mondta Wardle úr hirtelen. Előbb-utóbb úgy is kisül a dolog, és mennél hamarabb pattan ki, annál több időt takarít meg az ember. Hát szóval, a dolognak az a veleje, hogy Bella végül is neki durálta magát, és elmesélte nekem, hogy Emily nagyon boldogtalan. Hogy Emily és a maga fiatal barátja Snodgrass tavaly karácsony óta állandóan leveleztek és érintkeztek egymással. hogy Emily, mint kötelességtudó lány, föltette magában, hogy követni fogja régi barátnője és iskolatársnője dicséretre méltó példáját, és ő is megszökik Snowdresszúrral. De mégis némi lelki furdalásai támadtak, mert hogy én mindig nagyon jól bántam mindkettejükkel, úgyhogy jobbnak látják elsősorban megtisztelni engem azzal a kérdéssel, hogy vajon nem volna-e kifogásom az ellen, hogy ők annak rendje és módja szerint egybe keljenek. Hát, így áll a dolog, Pikfik barátom. S nagy hálára kötelezne, ha a két szemét ismét visszaszorítaná a medrükbe, és tanácsot adna nekem, hogy mit évők legyünk. A vidám öreg úr nem minden ok nélkül emelte fel úgy a hangját az utolsó mondatnál. Ugyanis Pikfik úr arcán olyan meglepetés és olyan megdöbbenés tükröződött, hogy az nem volt mindennapi látvány. Snowdresszúr, tavaly karácsony óta ezek voltak az első töredezett szavak, amelyek a megzavarodott Pikfik uraikát elhagyták. Tavaly, karácsony óta, felelte Wardle úr. Ez elég világos, és bizony nagyon rossz pápa szemünk lehet, hogy már előbb észre nem vettük. Nem értem, mondta Pikfik úr maga elé meredve. Ezt igazán nem értem. Pedig a dolog nagyon is érthető, felelte a vérmes öreg úr. Ha fiatalabb ember volna már, rég beavatták volna ebbe a titokba. Amellett, tette hozzá Wardle úr pillanatnyi habozás után, megvallom, hogy mivel a dologról nem tudtam semmit, már vagy 4-5 hónapja folyton unszoltam Emilyt, hogy fogadja jó szívvel egy szomszédbeli fiatal úriember udvarlását, ha nehezére nem esik, mert a világért sem akartam volna erőltetni a lányt. Bizonyos vagyok benne, hogy ő, már amint a lányok szokták, részint, hogy saját becsét emelje, részint pedig, hogy Snowdress szerelmét még jobban fokozza. Ezt a dolgot szörnyű rikító színekkel festette le előtte, mire mind a ketten arra lyukadtak ki, hogy ők boldogtalan szerelmesek, akiket üldöz a balsors, és nincs más menedékük, mint a titkos házasság vagy a halál. Hát most az a kérdés, hogy mit évők legyünk. Hát mit tett ön? Kérdezte Pikfik úr. Én? Igen, azt kérdezem, hogy mit tett akkor, amikor asszony lánya beavatta a titokba. Hát persze, hogy nagy ostobaságot követtem el, felelte Wardle. Hát persze, szólt közbe Perker úr, aki a párbeszéd közben folyton az óraláncát rázta, az orrát vakarta, és más hasonló jelekkel is elárulta a türelmetlenségét. Ez természetes, de hát mit csinált pontosan? Dühbe jöttem, és úgy megijesztettem az anyámat, hogy elájult, mondta Wardle úr. Ez aztán bölcs dolog volt, jegyezte meg Perker úr. Hát még mit csinált? Másnap egész nap háborogtam, és dühöngtem, és fölforgattam az egész házat, folytatta az öreg úr. Aztán végül ráuntam, hogy tovább emészem magamat, és halára gyötörjem a többieket. Kocsit béreltem hát Muggletonban, eléje fogadtam a lovaimat, és feljöttem a városba azzal az ürüggyel, hogy Emilyt elhozom Arabellához, látogatóba. Hát, Wardle kisasszony is itt van? Kérdezte Pikfik úr. Hát, hogy ne volna itt? Felelte Wardle. És pedig ebben a pillanatban az Osborne szállodában van, az Adelphin. Ha csak az ön vállalkozó szellemi barátja meg nem szöktette azóta, amíg én idejöttem. Hiszen akkor szent a béke? Kérdezte Perker úr. Szó sincs róla, felelte Wardle úr. Emily azóta egyre csak búsul, sír. Kivéve tegnap este uzsonna után és vacsora előtt, amikor tüntetőleg levelet írt, de én csak tettem magamat, mintha észre se venném. Ön tehát a tanácsomat akarja kikérni ebben az ügyben, ugye? Kérdezte Perker úr. Pikfik úr méla arcáról, Wardle úr nyugtalan arcára pillantva, és többször egymás után szippantott kedvenc burnótjából. Persze, mondta Wardle úr Pikfik úrra nézve. Természetesen, felelte az utóbbi is. Hát akkor, mondta Perker úr, s fölállt és a székét hátratolta, azt tanácsolom mind a kettejüknek, hogy fogják magukat, és menjenek el gyalog vagy lóháton, vagy akármiféle alkalmatossággal, de menjenek már innét, mert meguntam magukat, és beszéljék meg a dolgot egymással. És ha nem tudnának megegyezni addig, amíg újra találkozunk, akkor majd legközelebb megmondom, hogy mit évők legyenek. Hát ez igazán jó tanács, mondta Varl úr, aki nem tudta, hogy nevessene vagy bosszankodjék. Ej, mit, édes jó uram, felelte Perker. Jobban ismerem én magukat, mind a kettejüket, mint ahogyan önmaguk ismerik. Hiszen már úgy is eldöntötték, hogy mit évők legyenek. A kis ügyvéd burnót szelencéjével először Pickwick úr, azután Varl úr mellére ütött, mire mind a hárman elnevették magukat, különösen pedig a két utóbbi úriember, akik minden nyilvánvaló ok nélkül megint egymás kezét kezdték rázogatni. Ma velünk ebédel, mondta Varl úr Perkernek, mikor az ügyvéd kikísérte őket. Nem ígérhetem meg, édes jó uram, nem ígérhetem meg, felelte Perker, de este felé okvetlenül beszólok. Várom 5 órára, mondta Varl úr. Hé, Joe! Miután Joe-t végre fölrázták álmából, a két jó barát elhajtatott Varl úr kocsiján, amelynek hátulsó ülése is volt, a tulajdonos ember szeretetéből a hájas fiú számára, mert ha csak a hágcsója lett volna, álmában biztosan legurul és agyonveri magát. Először a György és Kesejűbe hajtottak, és itt megtudták, hogy mihelyt megjött Emily levele, amelyben érkezéséről értesítette barátnőjét, Arabella és a szobalánya rögtön bérkocsiba ültek, s mentek egyenesen az Adelphibe. Minthogy Varl úrnak elintézni való ügyei voltak a Cityben, a kocsit és a hájas fiút elküldték a fogadóba azzal az üzenettel, hogy Varl és Pickwick urak 5 órakor együtt fognak megérkezni az ebédre. Ezzel az üzenettel a hájas fiú visszahajtatott a fogadóba, és olyan békésen elszendergett a rázós kocsi hátulsó ülésén, mintha egy ruganyos ágy pelyhes párnái közt feküdt volna. Valami nagy csoda történhetett vele, mert magától fölébredt, amikor a kocsi megállt. És miután egy nagyot rándított a vállán, hogy visszanyerje öntudatát, fölment a lépcsőn, hogy átadja az üzenetet. Meg lehet, hogy ez a rándítás megzavarta a hájas fiú eszét, ahelyett, hogy a helyére igazította volna. Vagy pedig annyi új gondolatot ébresztett fel benne, hogy emiatt teljesen megfeledkezett az illedelem és az udvariasság szabályairól. Vagy pedig, ami szintén nem lehetetlen, a rándításnak ugyan nem lett semmi következménye, csak a fiú a lépcsőn fölmenet megint elaludt. Mert annyi bizonyos, hogy minden kopogtatás nélkül egyszerűen csak benyitott a vendégszobába. Itt egy urat pillantott meg, aki karját fiatal úrnője dereka köré fonta, és nagyon szerelmesen ült mellette a pamlagon, míg Arabella és csinos szobalánya úgy tettek, mintha a szoba túlsó végében az ablakon keresztül nagyon néznének valamit. Ennek láttára a hájas fiú csodálkozva fölkiáltott, a hölgyek elsikoltották magukat, az úr pedig elkáromkodta magát, majdnem egyszerre. Mit keresel itt, te nyomorult csirkefogó? Kiáltotta az úr, akiről fölösleges is mondanunk, hogy Snodgrass úr volt. Mire a hájas fiú eléggé megrémülve, röviden csak ennyit felelt a kisasszonyt. Mit akarsz tőlem? Kérdezte Emily, elfordítva a fejét. Mit akarsz, te kis ostoba? A gazda és Pickwick úr 5 órára idejönnek ebédelni, felelte a hájas fiú. Takarodj innét, förmet rá dühösen Snodgrass úr a meghökkent gyerkőcre. Nem, nem, vágott közbe Emily. Édes Bellám, mit tegyünk? Erre aztán Emily, Snodgrass úr, Arabella és Mary összebújtak a szoba sarkában, és néhány percig nagyon élénken pusmogtak egymással, a hájas fiú pedig közben elszenderült. Joe, mondta végül Arabella, s a legbájosabb mosolyával nézett körül. Hogy vagy, Joe? Joe, mondta Emily, jó gyerek vagy. Nem fogok megfeledkezni rólad, Joe. Joe, mondta Snodgrass úr, odalépve az elképedt gyerkőchöz, és megragadta a kezét. Nem ismertelek meg az imént. Nesze 5 shilling, ez a tiéd, Joe. Tőlem is kapsz majd 5 shillinget, mondta Arabella, hiszen tudod, milyen régi ismerősök vagyunk, Joe. És azzal igézően rámosolygott a hívatlan, dagadt vendégre. Mint hogy a hájas fiú fölfogása kissé lomha volt, eleinte zavarba jött, hogy ilyen hirtelen mindnyájan a kedvét kezdik keresni, és nagyon nyugtalan szemmel nézelődött maga körül. Végül is széles ábrázata megfelelő arányokban még jobban kezdett szélesedni, ugyanis vigyorgás ült ki rá. A két félkoronás nadrágja két zsebébe csúsztatta, aztán a kezét is zsebre vágta, és rekett nevetésben tört ki. Ez volt az első és egyetlen eset életében, hogy nevetni hallották. Látom már, megérted bennünket, mondta Arabella. Jó volna, ha mindjárt adnának neki valami ennivalót, jegyezte meg Emily. Erre a szóra a hájas fiú kisfián megint elnevette magát. Egy kis suktolózás után Méri elvált a többiektől, és így szólt. Magával fogok ebédelni, ifjú úr, ha nincs kifogása ellene.
Gyerünk, mondta a hájas fiú mohón. Olyan gyönyörű húspástétomot láttam odalent.
És azzal a hájas fiú elindult lefelé a lépcsőn. Csinos társnője megigézett minden pincért és fölbosszantott minden szobalányt, ahogy ment utána az étterembe. Ott állt a húspástétom, amiről a dagadt fiú olyan lelkesen beszélt, de volt azon felül marhasült, egy tál burgonya és egy korsó sör is.
Üljön le,
mondta a hájas fiú.
Ó, a mindenit, csuda jó lesz, már olyan éhes vagyok.
Elragadtatásának hevében még vagy ötször-hatszor elemlegette a mindenit, aztán helyet foglalt az asztalfőn, Méri pedig az asztal másik végéhez ült le.
Kér maga is egy kicsit,
kérdezte a hájas fiú, s a kését és villáját markolatig döfte bele a húspástétomba.
Kérek szépen egy keveset, felelte Méri.
A hájas fiú kitett Méri tányérjára egy kis szeletet, magának pedig egy jókora adagot, és már éppen hozzá akart fogni a falatozáshoz, amikor hirtelen leeresztette a kését és villáját, előrehajolt a székén, két kezét késsel és villával együtt a két térdére támasztotta, és nagyon lassan így szólt.
Ejha! Milyen szép maga!
A bámulat hangján jelentette ki ezt, és ennyiben hízelgő is volt, amit mondott. A szemében azonban olyan kannibáli tekintet ült, amely kétértelművé tette a bókot. Jézus Máriám, Joseph, mondta Méri, és tette magát, mintha elpirulna, mi jut eszébe? A hájas fiú lassanként visszaereszkedett előbbi helyzetébe, és csak egy nehéz sóhajtással felelt. Néhány pillanatig maga elé merett, aztán nagyot húzott a sörből. Miután ezt a műveletet is végrehajtotta, megint sóhajtott, aztán nagy buzgalommal neki esett a pástétomnak.
De szép lány ez az Emily kisasszony, szólalt meg Méri hosszú hallgatás után.
A hájas fiú közben már bekebelezte az egész pástétomot. Most Mérire szegezte a szemét, és így szólt.
Tudok én annál szebbet is.
Igazán, mondta Méri.
Bizony,
felelte a hájas fiú szokatlan élénkséggel.
És ki az, hogy hívják? Kérdezte Méri.
Magát hogy hívják?
Mérinek.
Őt is úgy hívják,
mondta a hájas fiú,
hiszen magáról beszélek.
A hájas fiú elvigyorodott, hogy a bók annál jobban hasson, aztán forgatni próbálta a szemeit, ide-oda nézett, bandzsított, hunyorgatott, úgyhogy föltehető, hogy kacsintani akart.
Ne mondjon nekem ilyet, felelte Méri, hiszen maga se gondolja komolyan.
Már miért ne gondolnám?
Felelte a hájas fiú.
Úgy van, ha mondom.
No jó,
máskor is szokott itt lenni.
Nem, felelte Méri a fejét rázva. Ma este megint elmegyek, miért kérdi?
Ó,
mondta a hájas fiú mély érzéssel.
Milyen jól elmulatnánk mi kettesben az asztalnál, ha nem menne el.
Néha-néha talán eljövök majd, hogy meglátogassam magát, mondta Méri, és zavart színlelve babrált az abrosszal, ha megtesz nekem egy szívességet.
A hájas fiú előbb a pástétomostára, majd a marhasültre nézett, abban a hiszemben, hogy ez a szívesség nyilván összefügg az ennivalóval, aztán kivette az egyik félkoronást, és nyugtalanul kezdte nézegetni. Hát nem érti, mondta Méri, és huncut pillantással nézett a fiú dagadt képébe. Joe megint a félkoronásra nézett, és gyenge hangon ezt felelte, nem. A hölgyek arra szeretnék kérni, hogy ne szóljon semmit az öreg úrnak arról, hogy a fiatal urat odafönt látta, és én is erre kérem.
Ennyi az egész?
Kérdezte a hájas fiú, és nagykő esett le a szívéről, ahogy a félkoronást visszalukta a zsebébe.
Hát persze, hogy nem szólok róla semmit.
Mert látja, folytatta Méri, Snodgrass úr nagyon szerelmes Emily kisasszonyba, Emily kisasszony pedig nagyon szerelmes ő beléje, és ha maga ezt kifecsegné, az öreg úr valamennyiüket elvinné messze falura, ahol még embert se látna soha.
Nem, nem, nem mondom el,
ismételte a hájas fiú határozott hangon. Ez szép magától, mondta Méri. No, de most már föl kell mennem, felöltöztetni a kisasszonyomat az ebédhez.
Ne menjen még,
kérlelte a hájas fiú. Mennem kell, felelte Méri. Isten vele, a viszontlátásra. A hájas Joe egy elefánt kecsességével nyújtotta ki a két karját Méri felé, hogy csókot raboljon tőle. Mivel azonban nem nagy fürgeség kellett hozzá, hogy kitérjenek előle, mire a karjait ismét összezárta, szívének bájos elrablója már eltűnt. Minél fogva az egykedvű ifjú bánatában bekebelezett, vagy egy font marha sültet, meghatott ábrázattal, aztán mély álomba merült. Odafönt a fiataloknak annyi mondani valójuk volt, a szökésnek és a titkos egybekelésnek annyiféle módját kellett megbeszélniük arra az esetre, ha Varl úr meg nem puhulna, hogy Snodgrass úr csak egy fél órával az ebéd előtt tudott elbúcsúzni tőlük. A hölgyek Emily hálószobájába rohantak, hogy felöltözködjenek, az imádó pedig fogta a kalapját, és kiment a szobából. Alig ért azonban az ajtó elé, amikor Varl úr hangos beszéde ütötte meg a fülét, és amint a korláton át letekintett, megpillantotta őt néhány másik úr társaságában. Fölfele jöttek a lépcsőn. Snodgrass úr nem ismerte a járást a házban, nagy zavarában gyorsan visszaosont hát a vendégszobába, ahonnét csak az imént lépett ki, aztán berontott egy belső szobába. Varl úr hálószobájába. Óvatosan betette az ajtót épp abban a pillanatban, amikor az urak beléptek a szobába. Pickwick úr, Nathaniel Winkle úr és Benjamin Allen úr volt Varl úr társaságában. Könnyen fölismerhette őket a hangjukról. Szerencse, hogy volt annyi lélekjelenlétem, és nem szaladtam beléjük, gondolta magában Snodgrass úr mosolyogva, és megindult Lábujjhegyen az ágy mellett levő ajtó felé. Ez az ajtó ugyanarra a folyosóra nyílik, és én szép, nyugodtan és csendesen odább állhatok. Ennek a csöndes és nyugodt odább állásnak csak egyetlen egy akadálya volt, hogy tudnélik az ajtó be volt zárva, és a kulcs nem volt a zárban. A legjobb borukból adjon nekünk ma pincér, mondta az öreg Varl úr a tenyerét dörzsölgetve. Igenis, uram, a leges legjobbat hozom majd, felelte a pincér. Mondja meg a hölgyeknek, hogy itt vagyunk. Igenis, kérem. Snodgrass úr is forrón és epedve óhajtotta, bárcsak megtudnák a hölgyek, hogy ő is itt van. Egyszer meg is kockáztatta, hogy a kulcsukon keresztül suttogva odaszóljon a pincérnek, de aztán arra gondolt, hogy hát, ha egy idegen pincér jön oda hívására, és minthogy egyébként is az az érzése támadt, hogy a helyzete fölöttébb hasonlít egy másik úriember helyzetéhez, akit a minap egy szomszédos fogadóban találtak meg idegen ember szobájában, és akinek viszont tagságait a reggeli lapok bűnügyi rovatának élén lehetett olvasni. Letelepedett egy úti táskára, és egész testében remegni kezdett a félelemtől. Nem várunk Perkerre, mondta Varl úr az órájára pillantva. Egy pillanatig sem várunk rá. Ő mindig pontos. Ha jönni akar, megjön idejében, ha pedig nem jön, akkor úgy is hiába várjuk. Nini, Nini, Arabella. Ó, hugocskám, kiáltott fel Benjamin Allen úr, és szimpadias mozdulattal zárt a karjaiba Arabellát. Ó, kedves Ben, milyen dohányszagú vagy, mondta Arabella, akit meglepetésszerűen ért a testvéri szeretetnek ez a heves megnyilatkozása. Igazán, mondta Benjamin Eleanor. Csak ugyan dohányszagú vagyok, Bella.
No hát, nem lehetetlen.
Nem is volt lehetetlen, mert csak nemrég vált el a 12 orvos növendékből álló vidám kis társaságtól, akikkel együtt pipázgatott egy kis udvari szobában lobogó tűz mellett. De hát úgy örülök neked, Bella, mondta Benjamin Eleanor. Isten éltessen szívem.
Ó, mondta Arabella előrehajolva, hogy megcsókolja a bátyját.
De most már többet ne nyújj hozzám, Ben, drágám, mert egészen összegyűröd a ruhámat.
Miután idáig jutottak a kibékülésben, Benjamin Ellen úr átadta magát meghatottságának, továbbá a szivarnak és a sörnek, és a könnyektől párás szemüvegén keresztül nézte a társaságot.
Hát, én hozzám nincs egy szava se, kiáltott fel Varl úr, s kitárta a karját Arabella felé.
Sőt, nagyon is sok,
suttogta Arabella, amikor az öreg úr melegen megölelte és gratulált neki.
Maga egy kőszívű, lelketlen, kegyetlen, szörnyetek.
Maga pedig egy kis lázadó, felelte Varl úr ugyanolyan suttogó hangon, és attól félek, hogy kénytelen leszek kitiltani a házamból. Az olyanokat, mint maga, akik az egész világgal szembeszállnak és mégis férhez mennek, hiába ellenzi mindenki, voltak éppen ki kellene zárni a társadalomból. No de gyerünk, tette hozzá az öreg úr fennhangon.
Az ebéd tálalva van. Maga mellettem fog ülni. Joe, ej ebatta kölyke. Milyen éber ma?
Gazdája nagy megrőkönnyödésére a hájas fiú csak ugyan szokatlanul éber volt. A szemét tágra nyitotta, és mintha többé le sem akarta volna csukni. Egész viselkedése olyan élénkséget árult el, ami teljességgel megmagyarázhatatlan volt. S valahányszor megakadt a szeme Arabellán vagy Emilin, somolygott és vigyorgott. Egyszer pedig Varl úr úgy látta, hogy rájuk is kacsintott. A hájas fiú viselkedésében beállott változás abból is eredt, hogy fontosságának tudata és büszkesége nagyon megnőtt, amióta a fiatal hölgyek beavatták őt titkukba. Ez a somolygás, vigyorgás és hunyorgatás meg annyi jó akaratú biztatás volt, hogy bátran számíthatnak hűségére. Mint hogy azonban ezek a jelek inkább arra voltak alkalmasak, hogy gyanút keltsenek, sem mint hogy elaltassák a gyanút, és mert ráadásul nagyon aggasztóak is voltak, Arabella időnként a homlokát kezdte ráncolgatni, vagy a fejét csóválta, amit a hájas fiú úgy értett, hogy csak legyen résen, és annak jeléül, hogy ő ezt megértette, még jobban somolygott, vigyorgott és kacsingatott rájuk.
Joe, szólt Varl úr, miután a zsebeiben hasztalanul keresgélt. Nincs ott a pamlagon a burnóc szelencém?
Nincs, uram,
felelte a hájas fiú. Ó, persze, emlékszem, ma reggel az öltözőasztalon hagytam, mondta Varl úr. Szaladj csak be érte a szomszéd szobába. A hájas Joe bement a szomszéd szobába, és egy perc múlva behozta a burnóc szelencét, de soha még kövér gyereknek nem volt olyan sápadt az arca.
Mi lelte ezt a fiút? Kiáltott fel Varl úr.
Semmi,
mondta Joe idegesen. Talán kísértetet láttál? Kérdezte az öreg úr.
Vagy talán a korsó vitt téged kísértésbe? Tette hozzá Ben Ellen.
Azt hiszem, hogy eltalálta, súgta oda neki Varl úr az asztal fölött. Berugott, egészen biztos, hogy berugott ez a kölyök.
Ben Ellen úr azt felelte, hogy neki is ez a véleménye. S minthogy Ben ezt a betegséget számtalan eset alapján már jól ismerte, Varl úr csak megerősödött gyanújában, ami már egy jó fél órája motoszkált benne, úgyhogy most már bizonyosra vette, hogy a hájas fiú részeg.
Figyeljük csak néhány percig, dünnyögte Varl úr. Majd mindjárt megtudjuk, hogy berugott-e, vagy sem.
A szerencsétlen Joe mindössze vagy 10 szót váltott Snodgrass úrral, aki könyörögve kérte, hogy szóljon titokban valamelyik barátjának, aki őt kiszabadíthatná, aztán a burnót szelencével együtt kituszkolta a szobából, hogy hosszú távolmaradásra nyomra nevezesse a házigazdát. Joe egy darabig zavarodott képpel maga elé merett. Aztán kiment a szobából, hogy megkeresse Mary-t. Mary azonban miután felöltöztette a kisasszonyát, hazament, és a hájas fiú még zavartabb képpel jött vissza, mint ahogy kiment. Varl úr
és Ben Ellen úr összenéztek. Joe, mondta Varl úr.
Tessék, uram!
Mit kerestél odakint? A hájas Joe kétségbe esve nézett egyikükről a másikra, és végül dadogva azt felelte, hogy ő maga se tudja. Úgy, mondta Varl úr. Te magad se tudod, hogy mit kerestél odakint? No, vidd oda Pickwick úrnak a sajtot. Pickwick úrnak nagyon jó kedve volt. Jól szolgált az egészsége, s az egész ebéd alatt pompásan mulatott. Ebben a pillanatban pedig éppen egy érdekes beszélgetésbe volt elmerülve Emilyvel és Winkle úrral. A társalgás hevében udvariasan előrehajult, bal kezével néhány mozdulatot tett, hogy nyomatékot adjon szavainak, és az arca csak úgy ragyogott a derűs mosolytól. Kivett egy darab sajtót a tálból, és éppen vissza akart fordulni, hogy folytassa a beszélgetést, amikor a hájas fiú, aki úgy állt ott mellette, hogy a feje egyenlő magasságba volt Pickwick úr fejével, hüvelyk ujjával hátra bökött a válla fölött, és olyan iszonyatos és visszataszító torzpofát vágott, amilyen még a karácsonyi néma játékokban sem látni mindig. Szent Isten, mondta Pickwick úr meghökkenve, hát ez meg mi a csuda? Elhallgatott, mert a hájas Joe ismét fölegyenesedett, s vagy igazán elaludt, vagy csak tettette magát. Mi baj van? Kérdezte Varl úr. Ej, de furcsa gyerek ez a maga inassa, felelte Pickwick úr, és nyugtalanul nézegette a fiút. Talán furcsa, hogy ezt mondom, de bizistok attól tartok néha, hogy nincs egészen helyén az esze. Ó, édes Pickwick úr, ne mondjon ilyet, kiáltotta Emily és Arabella egyszerre. Hát, hiszen nem állítom határozottan, jelentette ki Pickwick úr, miközben mindenki néma megütközéssel tekintett rá. De annyit mondhatok, hogy a viselkedése az imént komolyan megijesztett. Ó, jaj, kiáltott fel Pickwick úr, s egy rövid sikoltással hirtelen felpattant a helyéről. Bocsánatot kérek, hölgyeim, de ez a gyerek valami hegyes jószágot szúrt a combomba. Igazán veszedelmes bolond. Részeg, ordította dühösen az öreg Varl. Húzzák meg a csengőt, hívják be a pincéreket, részeg!
Nem vagyok részeg,
mondta a hájas Joe térdre eső a gazdája előtt, amikor Varl úr galléron ragadta.
Nem vagyok részeg.
Hát akkor bolond vagy, ami még rosszabb. Hívják be a pincéreket, mondta az öreg úr.
Nem vagyok bolond, eszemen vagyok,
mondta a hájas fiú, és sírni kezdett. Hát akkor mi az ördögnek szúrtál egy hegyes jószágot Pickwick úr lábába? Kérdezte Varl úr dühösen.
Mert nem akart rám nézni, felelte a gyerek. Beszélni valóm volt vele.
Mi beszélni valód volt vele? Kérdezte egyszerre egy csomó hang. A hájas Joe hápogott, a hálószoba ajtaja felé pislogott, megint hápogott, és a két mutató ujjával két könycseppet törölt ki a szeméből. Mi beszélni valód volt vele? Kérdezte Varl úr, és jól megrázta. Megálljon, mondta Pickwick úr. Engedelmet kérek. Mit akartál nekem mondani, szegény fiam?
Súgni akartam valamit,
felelte a hájas gyerek. Biztosan le akartad harapni a fülét, mondta Varl úr. Ne menjen közel hozzá, Pickwick, meg van veszve, csöngessenek, hadd vigyék le. Winkle úr már éppen meg akarta rántani a csöngő zsinórját, amikor az egész társaság fölkiáltott meglepetésében. A bezárt udvarló ugyanis szégyentől kipirult arccal berontott a hálószobából, és meghajtotta magát az egész társaság előtt. – Ohó! – kiáltott fel Varl úr, és elengedte a hájas Joe gallérját, és egy lépéssel hátrált. – Hát ez meg mi? El voltam bújva a szomszéd szobában, uram, mióta önök megjöttek, magyarázta Snodgrass úr. Emily, fiacskám, mondta Varl úr szemrehányú hangon, én gyűlölöm a hazugságot és a csalást. Ez az eljárás igazán nagyon illetlen és menthetetlen. Ezt nem érdemeltem meg tőled, Emily, mondhatom. Apus drágám, mondta Emily, Arabella is tudja, mindenki tudja, Joe is tudja, hogy nekem ebben nincsen semmi részem. Augustus az Isten szerelmére magyarázhat meg nekik. Snodgrass úr, aki csak arra várt, hogy megkérdezzék, Rögtön elmondta, hogy miképpen jutott ebbe a kínos helyzetbe, hogy csak is azért bújt el Varl úr elől, mert attól tartott, hogy családi perpatvar lesz miatta, hogy ő egy másik ajtón akar távozni, de zárva találta, és így akarata ellenére kénytelen volt itt maradni. Nagyon kínos helyzetbe került, de most már egy csöppet se bánja, mert alkalmat nyújt neki közös barátjuk jelenlétében kijelenteni, hogy őszintén és igaz szívből szereti Varl úr leányát, és büszkén mondhatja el, hogy vonzalmuk kölcsönös, és a 100 000 mérföld választaná is előket, vagy az óceán vize hullámzana is közöttük, soha egy pillanatra sem felejthetné el azokat a boldog napokat, amikor megismerkedtek, és így tovább. Snodgrass úr még egyszer meghajtotta magát, miután ezzel a vallomással könnyített a lelkén, aztán kalapjába nézett, és megindult az ajtó felé. Megálljon, kiáltotta Varl úr, a kutya fáját neki, hát mi az Isten? Csodájának, szólt közbe szeliden Pickwick úr, mert attól félt, hogy az öreg Varl valami csúnyát talál mondani. Igen, mi az Isten csodájának, mondta Varl úr, elfogadva Pickwick úr ajánlatát, nem mondta meg ezt mindjárt. Vagy miért nem mondta meg legalább nekem, tette hozzá Pickwick úr. Jaj, szólt közbe Arabella, és maga vette át a védelmet. Jaj, hát mire való most már ez a sok kérdés, amikor úgyis tudja jól, fordult Varl úrhoz, hogy a maga vén kabzsi szíve gazdagabb vőre áhítozott, és különben is olyan felfortyanó természetű méregzsák, hogy mindenki fél magától, rajtam kívül. Fogjanak kezet is az Isten szerelmére, adasson neki valamit enni, hiszen egészen ki van éhezve a szegény. Aztán hozassa fel mindjárt a bort is, mert ami két palackkal meg nem ivott, úgyse férhet meg magával az ember. A derék öreg úr meghúzta Arabella fülét, minden lelki fordulás nélkül megcsókolta, nagy szeretettel megcsókolta a leányát is, és melegen megrázta Snodgrass úr kezét. Egy dologban minden esetre igaza van ennek a lánynak, mondta az öreg úr jókedvűen. Csöngessenek a borért! Meghozták a bort, és ugyanabban a pillanatban Perker úr is megjelent. Snodgrass úrnak egy kis asztalra tálalták be az ebédet, és miután hamarosan bekebelezte, székét Emily mellé tolta, anélkül, hogy az öreg úrnak a legcsekélyebb kifogása is lett volna ellene. Az est pompásan telt el. A kis Perker óriási sikert aratott. Mindenféle tréfás történeteket mesélt el, és előadott egy komoly dalt is, mely majdnem olyan nevetségesen hatott, mint az adomái. Arabella nagyon bájos volt. Varl úr nagyon jókedvű. Pickwick úr nagyon derűs. Ben Ellen úr nagyon lármás. A szerelmesek nagyon szótlanok. Winkle úr nagyon beszédes. És valamennyien nagyon boldogok.